A szeretet kifejeződik. Branham testvér prédikálta 1957. augusztus 6-án Edmontonban, Kanadában, Észak-Amerikában. Higgy, ó, csak higgy. Higgy, ó, csak higgy. Minden beteljesül. Higgy, ó, csak higgy. Higgy, ó, csak higgy. Higgy, ó, csak higgy. Minden beteljesül. Higgy, ó, csak higgy. Nagy öröm és előjog számomra Branham testvér bemutatni nektek azt a személyt, akit Isten megbízott, hogy Isten népét a hit egységére hívja. Branham testvér, tessék! Nagyon szépen köszönöm, testvér! Hajtsuk le a fejünket egy pillanatra, hogy imádkozzunk. Áldott mennyei atyánk, ma este hozzád járulunk, mint a te hívő gyermekeid. Mi hiszünk az Isten szavában. Az igében meg van ígérve, hogy bármit kérünk is az ő nevében, megadja. Szívünk eltelt örömmel, mert az utolsó este téged láttunk, nem csak a betegeket gyógyítani, hanem az Isten hatalmas erejének a megnyilvánulását is. Bűnösök keresztényeké lettek, és ezért vannak ma boldog otthonok. Atyánk, ezért hálásak vagyunk. Kérünk, hogy ma este megkétszerítsd a mennyiséget. A bűnösöket mind vezest az oltárhoz. Gyógyítsd meg mindegyik beteg szemét. Szólj hozzánk a te igéd által, mi alatt, mint a te szent edényeid az igédet hirdetjük. Az élet szavát az emberek számára. Kérünk, áld meg a mi gyönge akaratunkat. Jézus nevében kérünk, ámen. Leülhettek. Látom, hogy több levelet tettek ide a szószékre. Talán zsebkendők vannak bennük, hogy imádkozunk fölöttük. Minden este imádkozom értük. Azonban addig várok szokás szerint, míg a Szentlélek kenete a teremben meg nem jelenik. Így erőteljesebb lesz az ima. Ez nem babona. Ha pedig úgy lenne, akkor Pál babonás volt. A Biblia így tanít. Nekünk meg azt kell gyakorolnunk, amit a Biblia tanít. Sokan megkenik a zsebkendőjüket olajjal. Nos, ez rendben van. Én mindenért vagyok, amit Isten megállt. De ha pontosan szemügyre veszitek, Pál nem kente meg a zsebkendőket és a kötényeket, hanem a testéről vették le. Hiszem, hogy Pál az ő tanításában nagyon fundamentális volt. Azt gondolom, hogy Pál attól a sunamitától tanulta, mikor az asszony Elizeushoz jött a gyermeke miatt. Elizeus a szolgájának adta a botot, és ezt mondta neki: vedd kezedbe az én pálcámat, és menj el, és az én pálcámat tedd az ő arcára. Elizeus tudta, hogy minden megvan áldva, amit megérint, ha az asszony elhiszi. Gondolom, hogy Pál erre hivatkozik. Mielőtt kinyitjuk a könyvet, kérjük a szerzőjét, hogy áldja meg ebben a pillanatban az igét. Atyánk, ez a te szavad. Miközben lapozgatunk benne, tárd fel értelmünket, Jézus Krisztus nevében kérünk, ámen. A ma esti tárgyam Isten kifejtegeti a szeretetét. János evangélium 3. fejezetének a 16. versét szeretném felolvasni, amely a legkisebbeknek és a legfiatalabbaknak is ismeretes ebben a házban. Így hangzik: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne veszen, hanem örökké éljen. Ez a Bibliának a legismeretesebb verse, olykor a Biblia arany szövegének nevezik. A szeretettel foglalkozik. Előjogom volt sok embernek prédikálni, még a pogányok országaiban is. Elméletüket meghallgattam, azonban eddig nem láttam semmit, ami hasonló volna a keresztényben levő isteni szeretethez. Senki sem tudja megmagyarázni. A költők is próbálták kifejezni. Se a dalköltők, se a prédikátorok nem voltak rá képesek. Az egyik költő így próbálta kifejezni. Ha a tenger eltelne tintával, s az ég Pergamon volna, ha minden szál toll volna, és mindenki írhatna vele, hogy felírják az Isten szeretetét, s kifogyna a tenger, azok a könyvek nem tudnák a tartalmát befogadni, még akkor sem, ha az égtől égig nyúlnának is. Már sokszor gondoltam arra a költőre, aki ezt írta. Mióta hippen láttam azt a folyamot, amely az ő sebeiből áradt, az ő megváltó szeretete az én jelszavam, és az is marad, míg élek. Gondolom, hogyha ma este valamire szükségünk volna az Istenünk nagy és általános gyülekezetében, akkor ez az isteni szeretet. A többi dolgokra nincs annyira szükségünk, mint gondoljuk. Például a jó lelkület és az adományok csodálatosak. Magasztaljuk az Urat ezért. De ha ezeket az adományokat nem a szeretet kormányozza, akkor hatálytalanok. Az otthonunkat szeretetnek kell kormányozni. A szeretet a legnagyobb hatalom, amely valaha az embernek erőként rendelkezésére állt. Egy olyan otthon, amelyben a szeretet hiányzik, az nem otthon. Ha férj és feleség nem szeretik egymást komolyan, akkor nem is bízhatnak egymásban. Ezért mondom, ha hitünk helyett az érzületre építünk, amely jó lehet, vagy az adományra hagyatkozunk, amelyik rendbe is lehet, mint ujjongás, nyelveken szólás és a többi dolgok, amiket gyakorolunk, és mindezt a Szentlélek elnyerésének bizonyítékául vesszük, mindezek jók, de vissza kell térni a fő dologra, a szeretetre. Ha az első helyre helyeznénk, és csak azután gondolnánk a többi dolgokra, gondolom, a gyülekezetünk annál gyorsabban mozogna előre, mert Istent az első helyre helyeznénk. Isten szerete. A szeretetnek két különböző jelentősége van. A görög nyelvben az egyik szó filió. Ez az asszony iránti szeretetet ábrázolja. A másik szó az agapó. Ez az isteni szeretetet jelenti. Az asszony iránti szeretet ellenkezik az isteni szeretettel. Figyeljétek meg ezt a példázatot. A feleségtek iránt való szeretet arra bírna titeket, hogy megölnétek azt a férjet, aki bántaná a feleségeteket. Ilyen fajta a filió szeretet. Az agapó szeretettel másképp áll, mert imádkoznátok az elveszett lélekért. Ebben rejlik a különbség. Kétfajta szeretet van. Biztos vagyok abban, hogy sokan csalódtak ebben, gondolva, hogy isteni, illetve agapó szeretetük volt, s ehelyett filió szeretetük volt. A filió szeretet értelmi, agapó szeretet azonban szívből fakad. Van tehát emberi, kedves szeretet, vagyis szerelem, és van isteni szeretet. Isteni szeretet nem von semmit kérdőbe. Az emberi szeretet azonban kételkedik, ellenben az isteni nem. Az Isten szeretete teljesen bizalmas, tökéletes és hitet fakaszt, ha valóban szerettek. Nos, ha ilyen összejövetel előtt álltok, mint ma este, amikor több száz ember helyet foglalt, feltehetitek a kérdést. Gondolod, hogy elég csak egy verset az írásból felolvasni? Ebben a rövid versben ugyanis elég van benne, hogy a mennybe küldjön, vagy örökre elítéljen. Még ha hatalmam volna is, megváltoztatni a szöveget nem tenném meg. Ha a világ összes pénzét nekem adnák, és én a világ egyetem királya lennék, még akkor sem változtatnék meg egy szót sem abból, mert ez az Isten szava. Nem lehet megváltoztatni. Akármilyen cseki volna is, úgy kell maradnia. Önmagában ugyanolyan értéke van, mint az egész könyvnek. A ti cselekvéstek vagy állásfoglalástok ezzel a kis verssel szemben lepecsételi a ti örök célotokat. Ha ez a vers annyira értékes, akkor ma este illik elgondolkodnunk rajta. Nem régen történt, gondolom, hogy itt Louisville-ben volt, Kentucky államban volt, úgy hallottuk, hogy egy fiú a padlást átkutatta. Öreg iratokban lapozgatott. Egy kis bélyeget talált. Másfél négyzet centiméter nagyságú volt, de nagyon régi. A kisfiúban megvillant két gondolat. Az egyik volt a fagylaltos, a másik meg a bélyeggyűjtő ott lent az utcában, akit elég jól ismert. Elvitte oda a négyzetes bélyeget. Talán csak két betű volt rányomtatva. Lesietett oda ahhoz a bélyeggyűjtőhöz. Megkérdezte, mennyit adsz ezért a bélyegért? A bélyeggyűjtő a nagyító alá tette, és alaposan megvizsgálta. Ő tudta, hogy régi volt. A kis fickó vagy 5 centet elvárt érte, hogy vegyen egy fagylaltot. Megalkuttak 1 dollárban. A fiú azt sem tudta, hova legyen örömében, mert ennyit kapott a négyzetes bélyegért. Egy héttel később 500 dollárért eladta a bélyeggyűjtő. Amit utoljára hallottam a bélyegről, az volt, hogy 250 ezer dollárért adták el. Tehát nem a nagyságától függ, hanem hogy mi van rajta. Ugyanúgy van ma este is ezzel a kis szöveggel. Azt tanítják, hogy nem a nagy dolgoktól függ, hanem a kis dolgoktól, amit nem teszünk meg. Egyszer azt mondták az angol György királyról, hogy meglátogatta az egyik városát Kanadában. Az egész iskolások lementek oda, hogy meglássák a királyt. A tanítók mindegyik iskolásnak egy kis zászlót adtak, hogy ha a király elmegy előttük, integessenek a tiszteletére. De mennyire szerették hűségüket teljesíteni a királyukkal szemben, mert ők a nagy királyságának polgárai voltak. Mikor a hintó elment előttük, a kis gyermekek lobogtatták a zászlajukat, és ujjongtak a királynak, mikor kedvesen feléjük fordult. mikor az utca kiüresedett, az egyik tanító lement az utcán még egyszer, mert az egyik kislány hiányzott. Mikor a tanító lesietett az utcán, meglátott egy kis alakot, a karó mellett térdepelve zokogott. Átölelte, mint egy édesanya. Édes gyermek, miért sírsz? A lány ránézett, mi alatt könnyek potyogtak a szeméből. Hát te nem lobogtattad a zászlódat? Dehogyis nem. Nem látott meg téged a király? Láttad te a királyt? Igenis, láttam a királyt, de én oly kicsi vagyok, hogy a király nem tudott engem meglátni. Jézussal máshogy van. Attól függetlenül, hogy bármilyen kicsi is a dolog, amit az ő nevében tesztek, figyelembe veszi az Úr. Jelentéktelennek is tűnhet az emberek előtt, de ha az ő nevében tettétek bármilyen csekély is, ő ezt mondta, ha valaki a legkisebbnek is csak egy pohár vizet ad, mert tanítványom, bizony mondom nektek, nem lesz hiával a jutalomnak. Nem attól függ, hogy milyen csekély, amit tesztek. Krisztus mindig a kis dolgokra tekint. Ennek nagyon örülök. Ugye ti is? Ő a kis dolgokra tekint, amit teszünk. Ha ezt a példázatot jól értitek, érthetővé teszi az ügyet. A forradalom ideje alatt az Egyesült Államokban egy katonát a hadi törvényszék elé állítottak, mert egy súlyos hibát követett el. Ezért valamelyik reggel viradatkor agyon akarták lőni. Egy nappal azelőtt néhányan elmentek a nagy elnökhöz, hogy közben járjanak a katona életéért. Az elnök nagy rohamban volt, ezért csak egy darab papírt vett elő és ráírta. Ez az ember szabad, és Abraham Lincoln névvel aláírta. A hírnök átadta ezt a kis darab papírt annak ott a fülkében mondva, szabad vagy. A katona ránézett, és így válaszolt, ez nem tűnik hivatalosnak, nem hiszem el. Nem megyek el innen. A katona elutasította, mert csak egy kis papír volt, és nem volt rányomtatva az elnök nagy hivatalos címzője. A következő reggel rögtön ítélő eljárás alapján agyonlőtték. Azután az újságok elterjesztették, hogy agyonlőtték a katonát, miután az elnök felfüggesztette az ellene folyó eljárást. Ennek következtében volt egy bírósági tárgyalás. A következőket jelentették ki. A megkegyelmezés csak akkor megkegyelmezés, ha elfogadják. Így van János 16-tal is. Ez érvényes megkegyelmezés. Ha a halandó emberek ezen a földön elfogadják, ha nem fogadjátok el, elvagytok ítélve, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne veszen, hanem örökké éljen. Mi megkegyelmezés Ádám elesett utóda számára. Asszonyoké és férfiaké, ha elfogadják, szabad megkegyelmezés számodra és számomra. Ilyen szeretete van Istennek. Szeretet erőteljes hatalom. Ha ez a szeretet teljesen kifejlődik, és a tetőfokára jut, akkor a leírhatatlan kegyelem átveszi, és előhozza azt, amiért imádkoztok. Azért van így, mert van egy megváltónk ma este. Azért van, mert Isten szerette a világot. Szeretetét a világnak nyújtotta, és előhozta a világ megmentőjét. Isten nagyon szeretne titeket egészségesnek látni, hogy kiárassza szeretetét, és megszerezze a kiengesztelést a bűneink bocsánatára, és a betegségünk gyógyítására. Isten szeretete volt, hogy mindezt megtette. Szeretet erőteljes hatalom. Ez a szeretet okot ad rá, hogy az anya a tűzbe menjen a gyermekért, hogy megmentsen még akkor is, ha saját maga a halálba menne. Nincs semmi, ami erősebb volna a szeretetnél. Szeretet bizalmassá tesz. Ti ide-oda járkálhattok és gondolhatjátok, hogy Kanada megyében a legnagyobb gyülekezethez tartoztok. Lehet, hogy a nemzet legnagyobb egyházának a legelőkelőbb tagja vagytok. Olyan dolgokat tesztek, ha oda tartoztok, amit nem tennétek, ha valamelyik kis misszióhoz tartoznátok, amely távol van mindentől, de eltelt isteni szeretettel. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet. Mindezt tapasztaltam az én gyülekezeteimben, ha az emberek közzé megyek. A legfeltűnőbb a félelem. Honnan támad a félelem? A bizalom hiányából. Ha nem bíztok, akkor féltek. Ha ellenben szerettek, akkor kizárjátok a félelmet. Így szeretné Isten látni az ő gyülekezetét. Ő nem keres előkelősködőket, hanem hűséges tagokat, akik hisznek és bíznak ő benne. Például elmondom, az én feleségem itt van ma este valahol a teremben. Teljes szívből szeretem őt. Ha a tenger túli országba készülnék, és karom fognám ezt mondva, figyelj ide, Branhamné, ha elmegyek, ne foglalkozz más férjel. Ha valaha meghallom, hogy egy másik udvarolt neked távol létemkor, jaj neked, ha visszatérek. Ám, ha ő is csakon csípne és mondaná, igenis, Branham úr, én is egy kis törvényt adok neked. Ha meghallom, hogy egy másik asszonnyal elmentél, jaj neked, ha visszajössz. Nos, milyen otthon ez? Így cselekszünk az Isten házában, ha valamilyen törvényeskedő dolgokkal foglalkozunk. Hát mit csinálok, ha elmegyek a tenger túli országokba? Szeretem a feleségemet. Ameddig szeretem őt, bízom benne. Mi letérdepelünk, hogy imádkozzunk együttesen. A gyermekek imádkoznak, hogy Isten gondoskodjék a papáról és hozza vissza. Én is imádkozom a családért. Ha felállunk, megcsókolom őket, a feleségem azt mondja, imádkozom érted távol létedkor, sezzel leszegeztük. Tovább haladunk. Ha külföldre mennék, és mással járnék, a törvény szerint elfált volnék, ő visszatértemkor. Én egy nyavajás férfi volnék, ha megtenném. De ha ott lennék bármilyen körülmények között, és tudom, hogy megcsalhatnám, visszajönnék és bevallanám neki, még ha meg is bocsájtana, akkor sem tenném meg. Nem, még akkor sem, ha tudnám, hogy mondja, Billy, én megértelek, és megbocsájtok neked. Én ám nem tudnék többet a szemébe nézni. Én nagyon becsülöm őt. Testvérem, azt mondom neked, ha az isteni szeretet elfoglalja az emberi szívet, minden dolog kiszáródik. Nincs bajotok a dohányzással, az ivással vagy moziba járással. Ha Krisztus szeretete kiárad a szívetekre, nem tesztek semmit, ami megsérteni az Urat. Akkor nem járkáltok ide-oda és mondjátok, ám azok ottan szűklátó körüljek, ezt meg azt megtiltják. Teljetek el az Isten szeretetével, és a többi dolgok elhalnak, vagyis elsorvadnak. Az egész mi voltatok Krisztusra irányult. Elnyertétek az örök életet. Ha valóban hisztek neki, és megházasodtatok vele, akkor e világ dolgainak meghaltatok, hisz Isten szeretete kifejeződik. A szeretete azzá tesz, ami vagytok. Mi sok dolgokról beszélhetnénk még. Feltárom szívemet előttetek egy kicsit. Kanadai barátaim, elmondok nektek néhány átélést. Bocsássatok meg nekem, mert személyi tanúságtételről van szó. El szeretnék mondani valamit az én belső életemből, amely nagyon illik ehhez. Sokan csodálkoznak, hogy miként történnek a dolgok, hogy milyen titokzatosan. De nem úgy van. Ez szeretet. Csak ez a fő dolog. Szeressétek Krisztust! Ne csupán mondjátok, hogy szeretitek, hanem szeressétek teljes szívből. Ezáltal már a legkegyetlenebb ördögöket legyőztem. Láttam, hogy vadállatok Isten szeretetének jelenlétében földre vetették magukat. A szeretet kizárja a félelmet. Portlandban, az Oregon államban történt, amikor az egyik este a hitről prédikáltam. Hirtelen befutott egy hatalmas, erős ember a terembe, vagy 130 kilós súlyos volt. Először is azt hittem, hogy ő egy hírnök, de észrevettem, hogy egy egész csoport prédikátor, vagy 150-en elhagyták az emelvényt, egy pillanat alatt is eltűntek. Ide fut, rám néz, a keze ütésre lendül. Nem tudtam, hogy elmebajos volt, és hogy kiszökött az egyik gyógyintézetből. Éppen ott kint az utcán összevert egy prédikátort. Az állát és a kulcs csontját összetörte, és az utcán hagyta. A teremben vagy 6000 ember volt. Zsú volt a csarnok. Kint csak úgy zuhogott az eső. Az illető idefut az emelvényre. Rám néz, és ezt mondja, te képmutató, azt állítod, hogy Isten szolgája vagy? Minden egyes csontodat összetöröm. Én 64 kiló súlyos voltam. Ő meg 125 vagy ennél több. 2 méternyi magas volt. Persze, hogy képes lett volna rá, mert elég erős volt. Én meg elég okos voltam, s nem mondtam semmit, mivel testileg erősebb volt nálam. De mikor az ember felé fordultam, valami bekövetkezett. Bárcsak mindig így lenne. Ahelyett, hogy gyűlöltem volna, vagy a rendőrsége ellene fordultam volna, megszerettem. Gondoltam, hogy ez a szegény ember nem akar megsérteni, hanem a benne levő ördög. Talán van neki is egy családja, és szereti. Szeretne enni, társalogni és jó polgár lenni. Azonban az ördög okozta ezt benne, gondoltam, ez a szegény testvér. Elébem állt és rám fölmett. Majd megmutatom én neked, hogy Isten embere vagy. Ez szeretet. Nem mentem ám saját kívánatom szerint oda, Isten küldött oda, és Isten ugye rólam gondoskodni, ha ott állok. Ránéztem és gondoltam, szegény barát, erre felemelte az öklét, hogy rám üssön. 6000 embernek elállt a lélegzete, mialatt rám akart vágni, ezt mondtam, Sátán, gyere ki ebből az emberből. Valamit még elfelejtettem. Amikor azt mondta, hogy össze akar verni, hallottam a saját hangomat. Ma este a lábam elé fogsz rogyni. Erre azt mondta, majd megmutatom én neked, hogy kinek a lába elé rogyok. Mikor lendületbe jött, ezt mondtam, sátány, hagyd el ezt az embert. A szeme kimerett, miközben felemelte a kezét, és a szája tátva maradt. Megfordult, és a földre rogyott a lábam elé. A rendőrök félre gurították. Ne féljetek! Isten még mindig él! Ezt már tapasztaltam az afrikai varázslókkal szemben. Mikor kihívóan viselkedtek, és a hinduizmussal Indiában, el ne felejtsétek, hogy az ördög kipróbál titeket minden centiméter földért, amit megnyertetek, ha azonban szeretitek őt, nincs félelem bennetek. Néhány héttel ezelőtt Mexikóban történt, a Bika arénán, a küzdőtéren akartunk lenni, de nem volt lehetséges. Így kitértünk egy nagy sporttelepre. Ezer számra özönlöttek oda. Annyira zsúfolva volt, hogy alig lehetett bejutni. Így prédikáltam az egyik estén azelőtt, mielőtt odajött az az asszony. Reggel 9-kor már összegyűltek, és a szabad földön elhelyezkedtek. Nem volt székük, amelyeken ülhettek volna, egymásnak támaszkodtak, és este 9 óráig vártak. Ugyan mi fog történni az ítélet napján azokkal, a gyülekezeti tagokkal, akik öntelten be se tették a lábukat az ilyenféle összejövetelre? Ezen az estén nagyon esett az eső. Moore testvér ott állt, és ismételten mondta nekem, hogy valami mozogott az imasorban. A mexikói prédikátor Kaliforniából, Espanosis testvér, imajegyeket akart szétosztani, de nem tudott. Billy, az én fiam, hozzám jött és mondta, papa, nem tudjuk tovább fenntartani a rendet az imasorban. Ott van egy kicsi asszony kezében halott gyermeke. Reggel 9-kor halt meg. Az asszony átmászik az embereken. Megkértem Moore testvért, hogy menjen le és imádkozzék a gyermekekért. Mialatt elindult, láttam előttem a látomásban, hogy a kisgyermek feltámad. Ilyen dolgokat ám nem mondhatnánk el, ha nem lennének hitelesek. Láttam, hogy a gyermek anyja kiáltozott. Padre, ez annyit jelent, atyám, ő katolikus asszony volt. Aztán azt mondtam, hozzátok ide azt az asszonyt. A takarója teljesen átázott. Nem tudtam hozzászólni, mert nem volt itt a fordító. A gyermekre tettem a kezemet, és imádkoztam érte az Isten színe előtt. A Biblia nyitva van előttem. Isten tudja, hogy ez az igazság. A kis gyermek hirtelen elkezdett sírni. Rukkapált és rukkalózott, amennyire csak tudott. Ez felriasztotta egész Mexikót. Aztán a következő este, mikor odajöttem, az egész emelvény tele volt rakva, majdnem olyan nagy volt, mint ez az épület. Kabátokat, kalapokat és mindenféle ruhadarabokat raktak oda, hogy imádkozzon fölöttük. Azon az estén a negyedik vagy az ötödik személy volt az emelvényen, egy öreg vak ember állt előttem, ráncos arcú volt, ismételten mondott valamit, a tolmácsoló átfordította, hogy ő ahhoz az emberhez akar menni, aki érte imádkozik. A zsebében babrált valamivel, kivett a rózsafűzért és mormogott valamit. Ránéztem, és azt mondtam neki, tedd el, most ám nincs rá erre szüksége, testvérem. Visszatette a zsebébe, tovább figyeltem, elgondolkodtam. Most hozzátok, prédikátorokhoz fordulok, itt van valami számotokra. Ti tudjátok, hogy szerete a gyülekezet titeket, vagy nem? Szeretetet nem lehet színlelni. Ez úgy van, mintha egy fázó embernek egy rajzolt tüzet adnátok. Így nem melegedhet meg. Hőségre van szüksége. Szeretetnek ugyanezt a megfelelő cselekvést kell feltüntetni. Mialatt ez az öreg ember ott állt, fájt a szívem érte. Láttam a kopott kabátját, de kitámaszkodtam a vállammal, hogy meglássam, jó-e az enyém neki. Lábára néztem, nem viselt cipőt. Nagy lába volt. Poros volt egész az elkopott nadrág szárai. Az én cipőm nem volt elég nagy, hogy viselhesse. Elkezdtem gondolkodni, talán nem evett ez az ember az életében soha egy jó ebédet. A mexikói gazdasági viszonyok nagyon rosszak. A kőműves 8 pézoszt kap, 4 napig kell nehezen dolgoznia, hogy vásárolhasson egy pár cipőt. Annyit keres Pencho, de mennyit keres Pedro? Ő csak 2 pézoszt keres. 68 családja van, akikről gondoskodnia kell. Mély rettenetes a helyzet. És gondoltam, hogy mind a mellett elérte az ördög, hogy a természet által kárt okozon az öreg embernek. Ó, mély kegyetlen volt számára vak lenni. Valamibe elmélyedtem, amit nem tudok kifejezni. Szeretet volt. Az egyetérzés. Aztán ez az öreg ember mellém lépett, és a vállamra tette a fejét. Megöleltem, és mondtam, kegyelmes Isten, kérlek, segíts ezen az öreg, szegény vak apám. Ha az én édesapám még élne, egykorú volna vele, segíts rajta. Már is hallottam mondani, Gloria Dios, ez annyit jelent dicsőség Istennek. Ez az ember egyszerre olyan jól látott, mint én. Az emberek kiáltozni kezdtek mindenütt. Hát mi történt? Én belehelyezkedtem a fájdalmának közösségébe, az ő vakságába. Úgy kell tenni. Ha valaha sikert arattam az imádságban valaki számára, csak akkor volt, ha bele tudtam helyezni magam az ő helyzetébe, és együtt éreztem gyöngeségével és állapotával. Csak ekkor történhet veletek az, hogy kimondjátok a hitből fakadó imát a betegért. Együtt kell éreznetek az emberrel, meg kell sajnálnotok őt, mielőtt tudnátok neki segíteni. Bele kell helyezkednetek az ő helyzetébe, ekkor egy mélységbe kerültök, elmélyedtek az Isten szeretetébe, amely az emberi szeretetet túlszárnyalja. Valamit elmondok még nektek, még akkor is, ha vakpuszkónak neveztek el. Én ugyanúgy érzem, hogy el kell mondanom. Sok dolog így zajlik le. Voltak épp az egész szolgálatom ebbe az egy dologba van ágyazva. Szeretni és együtt érezni. Éveken át vadőr voltam az Indiana államban. Akkor még baptista prédikátor voltam. Egyik napon elhagytam a kocsim, és keresztül mentem a földön. Fegyverem volt, egy pisztolyom. Átmentem a dombokon, hogy imádkozzam az egyik beteg barátomért. Azelőtt a fegyvert az ülésre tettem. Átmentem ott, ahol sok bokor volt. Nem hiszem, hogy nálatok van ilyesmi. Elcsenevészedett tölgyfáknak hívjuk nálunk. 200 méternyi távolságra voltam az egyik kerítéstől, amikor hirtelen felugrott egy tenyészbika. Ráismertem, hogy egy híres fajta volt. A bika ölt is. Néhány héttel azelőtt átszúrt egy négert és megölte. A bikát odaadták el, mert híres tenyészbika volt. Odahozták. Én meg elfelejtettem, hogy ott volt szabadon azon a mezőn. 30 méternyire előttem felugrott, mindenki tudja, hogy milyen mérgesek ezek az állatok. Ez meg egy ölőbika volt. Felugrásakor meglepődtem. A fegyver után nyúltam, de nem volt itt. Örülök, hogy nem volt nálam. Mert ha agyon lőttem volna,
meg kellett volna fizetni. A fegyver után nyúltam, de nem volt itt. A kerít is meg messze volt. Fa nem volt közel, hanem csak az a másfél méter magas bozót. Az is a bikánál volt. Ha elszaladtam volna, úgy is elért volna. Halált jelentett számomra. Mindezek után az én uramra gondoltam. Nem akartam gyáván meghalni. Másoknak mindig mondtam, hogy álhattatosak legyenek a bajok közepette. Ezt mondtam, én álhattatosan meghalok, és bízom Jézus Krisztusban. Mialatt ez a gondolatom támad, kérlek, ne gondoljátok, hogy gyerekes vagyok, de valami történt. Ó, bárcsak most is megtörténne. Ahelyett, hogy gyűlöltem volna a bikát, együtt éreztem vele. Megszerettem. Nem féltem tőle többet, mint itt a testvéreimtől. Elhagyott minden félelem. Azt gondoltam, te szegény teremtmény, én a te tereden vagyok, állat vagy, és nem tudod másképp. Te csak azt tudod, hogy védned kell magadat. A következő szavakat mondtam ennek a bikának. Ó, Isten teremtménye! Én Isten szolgája vagyok. Úton járok, hogy imádkozzam az én beteg testvéremért. Sajnálom, hogy felriadtál. De Jézus nevében menj el, és feküdj le. Újra meg újra a homokba szurkált a szarvával, olyan nyugodtan álltam ott, mint most itten. Oly gyorsan futott felém, ahogy csak tudott, hogy elragadjon. Ott álltam, de nem féltem. Tőlem másfél vagy két méternyi távolságban megállt, és kinyújtotta előre a lábát. Jobbra és balra nézett, teljesen fáradtan visszafordult. Elment és lefeküdt. Én meg egészen közelében elmentem mellette, annélkül, hogy megmozdult volna. Ha Jézus Krisztusnak a kellő helyet adjuk, akkor Isten fiának a szeretetében minden ellenséget legyőzhetünk ezen a földön. Talán azt mondjátok, Branham testvér, eddig bízunk benned. De hadd mondjam meg nektek, az ítélet napján mindannyiunknak felelni kell. Ugyanaz az Isten még ma is él, aki az oroszlán torkát bezárta Dániel idején. Egész biztos, hogy él. A feleségem itt ül valahol, mert gyet van a házam körül, le kellett nyírni. Egy napon előttem toltam a gépet. Néhány sort már levágtam. Közben jött valaki, hogy imádkozzam érte. Gyorsan átöltözkedtem, azután újra egy pár sort levágtam, de megint félbe szakítottak. Úgyhogy a ház előtt levő gyep megint megnőtt, mielőtt készen lettem volna hátul. Egy meleg délután hátul voltam. Senki sem láthatott meg, ezért levetettem az ingemet. Itt nálatok nincsen olyan túl meleg időjárás. Menjetek csak el az Indiana államba, az Ohio folyóhoz. Tehát amilyen gyorsan tudtam, lenyírtam a füvet. Azzal kellett számolnom, hogy mindenkor jöhet valaki is, nem leszek kész. De én ám elfelejtettem, hogy a kerítés sarkában egy darás fészek volt. Így tehát nekirohantam a fészeknek a géppel. Barátaim, az Úr él! Egy pillanat alatt körülvettek a darazsak. Mindenki tudja, hogy mit jelent ez. Ha egy-két szúrást kapunk, meghalunk. Csak egy szúrás elég, már is fekszünk. Rajta meg nem volt ing, ott álltam. Nem tudtam, mi legyen. Nem tudom, hogy mi az, de történt valami. Ez szeretet. Ahelyett, hogy gyűlöltem volna a darazsa, azt gondoltam, Istennek szegény teremtményei, nem vagyok ellenetek, ez a ti otthonotok, én meg felriasztottalak benneteket. Ez ugyan nagyon gyerekesnek látszik, csak ám az a baj, hogy felnőttnek akarunk látszani, ahelyett, hogy olyanok lennénk, mint a gyermekek. Úgy bánunk a dolgokkal, mintha nagyon értelmesek lennénk. Ha lehetséges volna az értelmességet az Isten kegyelme helyett venni, felteszem a kérdést, hova jutnánk? Ott meg darazsak voltak körülöttem. Azonban egyáltalán nem féltem, csak annyit mondtam, kis teremtmények, menjetek nyugodtan vissza, én nem bántalak titeket. Az Úr él. A darazsak háromszor, négyszer körülröptöstek, és visszatértek a fészükbe. Ez igaz. Isten az én bírám. Amit most elmondok, tavaly nyáron történt. Mercier és Gott úr itt van. Mi a küszöbön öltünk. Azon a reggelen az újságok beszámoltak egy néger lányról. Egy szép csinos néger lány volt. Házasságon kívül született egy babát. Egy pár pokrózba csavarta és elfojtotta, drótba kötötte, taxit rendelt, az Ohio folyó hídra ment. Úgy tett, mintha valamilyen köteget akart volna a folyóba dobni. A sofőr feljelentette. Kihalázták a csomagot, és benne volt a baba. Monsieur úr, itt van. Én őket diák prédikátoroknak nevezem. Hát, ha tudnátok, hogy kik voltak ők, az egyik katolikus volt, a másik meg szerelő volt. Ők otthon nyomozóféle hálózatot létesítettek. Ide jöttek, hogy kikutassák mindezeknek a látomásoknak a helyességét. Ebbe a városba jöttek és más színleltek. Az Úr azonban mindent kinyilatkoztatott nekik. Úgy, hogy mi barátok lettünk. Ők velem együtt ott ültek a küszöbön, és én tanítottam őket. Azt mondtam neki, ez a lány nem anya. Hisz egy anya nem tesz ilyesmit. Nem uraim. A lány csak egy női lény volt. Ő csak a szülést végezte. Ő nem anya. Anya nagyobb fogalom ennél. Mielőtt úgy beszélgettünk, nem tudom, hogy honnan, de ide szaladt egy opossum. Nem tudom, hogy hogy hívjátok ti. Vagy 200 méter távolságra lakom az erdőtől a folyó partján. 2-3 ház van köztem és az erdő között. Nekik nem volt kerítésük. Az én házamat bekerítettem. Ez az öreg opossum a fényes napon 10 óra tájt befutott a kapun keresztül az udvaromba. Veszettségre gondoltam, amint tudjátok, az opossum csak éjjel járkál. Ha lenyugszik a nap, akkor kijönnek. Nappal teljesen vakok. Most meg itt járt ez az opossum. A fényes és meleg nyáron előjött és befutott a kapumon. Wood testvér, aki azelőtt Jehova tanúja volt, odajött. A fia egyszer menten meggyógyult. Az egyik lábszára béna volt, most már nem tudom, hogy melyik lába volt. Az édesanyja biztosan meg tudja mondani. Wood testvér építőmester volt. Házat vett mellettem, mi szomszédok voltunk, oda költözködött, hogy egyszerűen mellettem lakik. Épp eljött, hogy lenyírja a gyepet. A gerebje is ott volt, mert a füvet össze akartuk gyűjteni. Lee és Jean velem együtt oda sietünk, hogy az állatot a gerebjével visszatartsuk. Ahogy úgy megérintettem, beleharapott. Ez nagyon szokatlan volt, mert ha az opossumot megérinti az ember, akkor holtnak tetteti magát. Ebben a helyzetben tehát Wood úr is ott volt. Ő az állategészségügyi dolgokban jártas volt. Miközben az állat ilyen állapotban volt, megkérdeztem, hogy tudja-e, hogy mi van vele. Egy kutya vagy egy autó elkapta egy pár nappal ezelőtt. A bal válla egészen össze volt törve. Megtagadt és utána lógott. Nem szép mondani, de a legyek és a férgek gyulladást okoztak. Azt mondtam, hogy a szegény állat meghal. Ezért küzd annyira. Épp akkor jött oda a teljes ember is. Körbeálltunk és nézegettük. Az opossum és a kenguru az egyedüli erszényes állat. Az erszényükben hordozzák a kölyköket. Az opossum meglaszította az izmait, és 9 kis opossum kölyök mászott ki az erszényéből. Nem volt szőrük, és ilyen nagyok voltak. Ide-oda mászkáltak. Jean és Leo, gyertek ide! Ennek az öreg opossumnak több anyai szeretete van, mint annak a fiatal asszonynak, aki megölte a gyermekét. nem élhet tovább 30 percnél, de ezt a 30 percet is arra áldozta, hogy ellássa a kölyköket, mondtam nekik. Mi alatt úgy nézegettünk, megkérdezett Woodney, hogy mit teszek velük. Azt ajánlotta, hogy öljem meg a kis opossumokat. Az orruk, illetve a szájuk kerek is ezért nem tudnak szopni az üvegből. Öld meg őket. Nem ölöm meg őket. Hozok egy puskát, hogy agyonlőd őket. Végül így nyilatkozott. Azt gondoltam, hogy vadász vagy. Erre azt válaszoltam, vadász vagyok, de nem gyilkos. Nem tudom agyonlőni őket. Az opossum egy valódi anya, és küzd a gyermekeiért. Nem tudok oly szívtelen lenni. Közben oda akarta hívni a férjét, hogy ő lője agyon őket. Woodney még azt is mondta, gondolod, hogy jó, ha szenvedni hagyod őket. Persze Wood testvérnőnek helyes gondolata volt, mert ők állatorvosok voltak. Ő tudta, hogy helyesebb agyon lőni, mintsem, hogy szenvedjenek. De én ezt mondtam, Woodney, én nem tudom megtenni. Hát inkább úgy hagyod őket, kérdezte. Igennel válaszoltam. Félretettem a gerebjét. Az állat közben már fel is emelkedett, de a küszöböm előtt összerogyott. Oda mentünk és vizet öntöttünk rá. Aztán úgy látszott, mintha vigyorgott volna, mint az opossumok hát szoktak. Azon az estén azt mondta nekem Wood testvér, ma elég sokat dolgoztál, gyerünk ki egy kis körútra. Mikor hazaérkeztünk, 11 óra volt. Az opossum még mindig ott feküdt. Woodney megjegyezte, tudod, hogy ha még tudna mozogni, akkor már elindult volna a naplemente után, a kis opossumok még mindig szoptak, holott az anyjuk majdnem halott volt. Az egész éjjel nem tudtam aludni. A következő reggel körülbelül 6 órakor kimentem, még mindig ott feküdt az öreg opossum. A harmat és a legyek ellették a sebet. Ez az öreg szegény, gondoltam, de én nem tudtam agyonlőni, a kis kölykei még mindig szoptak. Azt gondoltam, hogy már biztosan megdöglött is. Megmozgattam a lábammal, de még élt. Ó, Istenem, gondoltam. Éppen most kijött a házból a kislányom Rebeka. Ő nagyon törekvő kislány, 11 éves. Most volt az első látomása. Átlépett a küszöbön és nézegette az állatokat. Elsírta magát. Apuka, ő egy valódi anya, ugye? Igen, válaszoltam. Újra megmozgattam a lábammal, a harmat egészen belepte a testét, a legyek is ott nyüzsögtek a gyulladt helyen. A kislányom megkérdezett, apuka, mi a szándékod az opossummal? Édesem, apuka nem tudja. Apuka, megölöd őket? Édesem, apuka nem tudja megölni őket. Édes gyermek, nagyon korán felébredtél, menj vissza az ágyba anyukádhoz. Még a pizsamát viselte ezért vissza. Én is visszamentem a lakószobába. Leültem és elgondolkodtam. Ó, Istenem, de mennyit szenvedett ez az opossum anya. Mennyire szereti a kölykeit. Remélem, hogy nem fogom látni többet. Mialatt ott gondolkodtam, valami megszólított. Tegnap róla prédikáltál, a szövegedbe szőtted. Azt mondtad, hogy ő egy valódi anya volt. Igen, válaszoltam. Én küldtem el a te küszövödhöz. 24 óra hosszát ott feküdt, mint egy hölgy. Arra vár, hogy rákerüljön a sor, hogy imádkozz érte. Te meg egy szót sem szóltál hozzá. Hát ki beszél hozzám, szólok magamhoz? Gondoltam. Felugrottam. Te vagy én, Istenem. Kiszaladtam a küszöbre. A kis Rebeka már megint ott volt. Ő kilopócott a házból, és ott nézegette az opossumot. Én is az opossum mellé léptem. Istenem, tudom, hogy minden virágot ismered. Ismered a verebecskéket. Mi rettenetes az a történet azzal a fiatal lányjal, aki megölte a babáját. Vajon meg akarod nekem mutatni, hogy az állatot is vezeted? Azért küldted ide az opossumot, hogy imádkozzam érte? Sajnálom, Uram, hogy úgy viselkedtem. Istenem, nem tudtam. Imádkozni fogok érte, ha az isteni gondviselésedből ide vezetted őket. megteszem, Krisztus nevében mondtam. Atyám, segíts rajta, hisz bebizonyította a szeretetét. Én meg azt gondoltam, Istenem, miért akarod így? Talán furcsának tűnik, de az egész eset elterjedt Afrikába, Indiába és az egész világba. Az Egyesült Sajtó szemle is megemlítette, ez az öreg apostol anya felállt. A kicsiket befogadta az elszényébe, útra indult egész normálisan, mint azelőtt, a baleset előtt. Karikába tekerte a farkát és kifutott a kapun keresztül. Egyszer még megfordult, mintha azt akarta volna mondani, köszönöm szépen, kedves bácsi, átkelt az utcán, és egyenesen az erdőbe szaladt, amint tudom, még ma is boldogok ott az erdőben. Ha a gondviselő Isten úgy gondoskodott az opaszumról, mennyivel inkább gondoskodik ő rólatok, ha a ti szeretetetek visszaverődik és kifejeződik az élő Isten szívében. Az opaszumnak nincsen lelke, hanem csak ösztöne. Ő egy buta állat volt. Ha ilyen módon az ösztöne által, de a Szentlélek vezetése révén az öreg opaszum odajött, mert tudta, hogy kell érte imádkozni, hogy életben maradjon, mennyivel inkább vagytok ti több az opaszumnál. Miért jöttetek ide, hogy imádkozzunk értetek? De hogy áll a lelketek Istennel szemben? Az a kérdés. Erre is kell válaszolni. Nemrég érdekelt az egyik dolog. Szó volt Krause úrról. Sokan ismerik őt, mert a teljes evangéliumi kereszténykereskedők körébe tartozott. Ő egy nagyon szoros barátja a szeretett Oral Roberts testvérnek. Ezért, ha rosszul volt, azt mondta, van nekem egy jó barátom, Oral Roberts. Tényleg egyszer megbetegedett. Ezért elment Roberts testvérhez. Roberts testvér azt mondta neki, Krause testvér, Isten számára ez kis dolog, és Roberts testvér azzal az erős hittel rátette a kezét Krause testvére, és azt mondta, elítélem a te betegségedet. Krause testvér, ne aggódj, mert rendbe jössz. Azután a testvér azt mondta, hogy tényleg jobban érezte magát. Egy pár nap múltán azonban visszatért a betegsége. Újra elment Roberts testvérhez, de ismét kitört a betegség. Végül azt gondolta, ismerem Branham testvért, miért ne menjek el hozzá? Hiszen ő is egy jó barátom, lát látomásokat is. Branham testvér biztosan képes lesz rajtam segíteni. Több helyre telefonált, és megtudta, hogy Louisianában tartózkodtunk. Krause testvér feleségével együtt repülőben odautazott. Beléptek, és azonnal felkerestek engem abban a gyülekezetben. Azt mondták, Branham testvér, csak kevés időnk van, gyerünk félre egy kis időre. Szeretném tudni, hogy mit közöl veled az Úr. Jól van, mondtam, Krause testvér, gyerünk félre. 45 perc elmúlt, de az Úr nem jelentett ki semmit. Aztán még megígértem neki, hogy imádkozni fogok érte. Ő meg is kért. Ha az Úr mutat neked valamit, mondd meg nekem. Erre imádkoztam még, és Krause testvér azt mondta, hogy jobban érzi magát. Azt mondta, hiszem, hogy az Úr meggyógyított, annélkül, hogy kijelentette volna az okát. Erre én is azt mondtam, hála az Úrnak. Úgy történt azon az estén, mert jó barátok voltunk. Tovább is imádkoztam érte. Néhány hét után újra eljött hozzám, felkért, álljunk csak az Úr elé, hogy megtudjuk az Úr akaratát, mert én súlyos beteg vagyok. Több mint egy óra hosszát imádkoztunk. Az Úr soha nem mutatott meg semmit róla. Végül elment az orvoshoz. Azt mondták neki, hogy nem tudnak rajta segíteni. Azt ajánlották neki, hogy menjen el a Mayo nevű szakorvosokhoz, abba a híres intézetbe, oda is elment. Alaposan megvizsgálták. Azt mondták neki, a maga esélye 1:1000 aránylik. Azonnal vesse magát alá a műtétnek. Krause testvér bele is egyezett. Azt mondta, hát ha már ilyen közel vagyok a halálhoz, jobb, ha előbb megtudom, hogy milyen viszonyban élek Istennel szemben. Azt mondta Istennek, te tudod, hogy szerettelek téged. Teljes szívből tettem mindent, amiről azt gondoltam, hogy helyes volt, és támogattam. Ő egy gazdag ember volt, talán ismeritek őt. Virágokat gyárt, Kansasból származik. Még azt is mondta, rendesen éltem, amennyire tudom, Uram, te tudod, hogy szeretlek. De ha ideje van hazamennem, akkor készen vagyok. Elég idős vagyok már. Készen vagyok. Azonban, Uram, ha felhasználsz valamire, akkor úgy legyen. A te szolgáid elé álltam, Oral Roberts és William Branham elé. Úgy látszott, hogy az imáik sikertelenek voltak, értem. Talán tettem valamit. Biztosan kijelentetted volna, mikor ott álltam a megkülönböztetési adomány alatt. Ha azonban ideje van mennem, akkor hajlandó vagyok rá. Szeretlek téged. Ha csak egy alkalmam van tovább élni, akkor szívesen bemegyek a műtőterembe. Az orvosok újra megvizsgálták, és azt mondták, Krause úr, biztos-e abban, hogy műtét alá vesse magát? Ő úgy válaszolt, én sokat imádkoztam, és készen vagyok menni a műtőbe. Azután bevitték a műtőterembe. Az utolsó, amire emlékszik, az volt, Uram, légy kegyelmes irántam, én szeretlek tégedet, Uram. Szeretlek tégedet, Uram. A műtét után, mikor magához tért, az egész terem világos volt. Látta, hogy körülötte álltak az orvosok. Azt mondták neki, Krause úr, valami történt. Soha nem láttunk ilyen tökéletes operálást. Először azt gondoltuk, hogy meghal, de hirtelen normális lett. Hát mi volt? Mikor az isteni szeretet kibontakozott, a mindent átfogó kegyelem győzött. Úgy kell, hogy legyen. Mi nagy különbség van a királyok királyával. Nem lehettek nagyon kicsik. Minden mozdulatotokat látja. Tudja, hogy mi van bennetek. Még egy veréb se esik le, annélkül, hogy ne tudná. A virág nem növekedhet, még egy náci sem, ha csak nem tudja ő. Mennyivel értékesebb vagytok ti a virágoknál? Ha a betegen itt feküdtök, tudjátok-e, hogy a királyok királya őrködik fölöttetek? Ugye, ő gondoskodik rólatok. A betegségtekről és az állapototokról tud, akár mennyire vétkeztetek is, tudjátok meg, hogy érdekli, hogy az övéi legyetek. Azt mondjátok, én jelentéktelen személy vagyok, de nem Isten előtt. Isten vágyakozik utánatok, ő szeret titeket. Isten annyira szeretett titeket, hogy kifejezte szeretetét, és a túláradó szeretete nyilvánvalóvá vált. Eljött a megváltó, hogy visszaváltson titeket. Ő benne van mindenünk. Ő megsebesült vétkeinkért, mert Isten szeret titeket. Isten látta a népének a baját. sebeiben meggyógyultunk. Az Isten kegyelme elkészítette az utat, mert Isten szeretete úgy követelte. Amikor a szeretete az együttérzést kibontakoztatta, fellépett Krisztus, hogy elfoglalja a helyünket. Valakinek el kellett foglalni a helyünket. A szeretet mindent odaadott, és a kegyelme elkészítette az áldozatot. Most csak arra kérünk, hogy higgyétek el, aki hisz benne, nem vész el, hanem örök élete van. Bízom benne, hogy megértettétek, hogy miről van szó. A szeretet az egyik legnagyobb eszköz, amely Isten háztartásában létezik. Isten szeretet. A Biblia azt tanúsítja, hogy ő szeretet. Ha Isten gyermekévé lettél, akkor az isteni szeretetnek az egyik része vagy. Te vagy a háztartásának az egyik része. Országának társai vagytok. Ha úgy van, akkor fiaivá és lányaivá lettetek. Ő meg örök életet ígért nektek. Ha rendesen értem, és jól látom, ti tudjátok, hogy alig jártam iskolába, de a tudósoknak tudni kell, mert azt mondták, hogy a görög szó zoe kapcsolatos az örök élettel. Ezzel az Isten életét jelölik meg. Aztán Isten szeretete kibontakozik bennetek, visszavisz titeket, és az egyik részévé váltok. Az újjászületés által gyermekévé lesztek, mert Istentől születtek. Ez meg Istennel való kapcsolatba juttat, úgy, hogy fiai és lányai vagytok. A teremtő Isten, aki ereje által mindent megteremtett, az ő mondott szava által visz véghez mindent, ami történik. Ez Isten szavának a kinyilatkoztatása. Ő teremtette az egész világot. Mennyire csalódunk, ha Isten szavát hatálytalanítjuk, és az igét a mi elgondolásunk szerint korlátok közé szorítjuk. Ez a nagy föld, amelyen éltek, csak az Isten szavának a megnyilvánulása. Isten a földet a mondott szava által teremtette. Ó, hát miért jöttetek ide ma este az imasorba? Hogy áll a ti lelketek Istennel szemben? Felteszem a kérdést. Hajtsuk le a fejünket egy pillanatra. Maradjunk csendesek egy pillanatra, valamit kérek az Istentől, ha tetszik neki. Billynek azt mondtam, hogy ne osszon ki imajegyeket. Már azelőtt kiosztottuk őket. Akinek imajegye van, kérlek, hogy maradjatok nyugodtan a helyeteken. Megkérem a mennyei atyánkat, ha kegyelmet nyertünk a színe előtt, hogy cselekedjék a gyülekezetben, és gyógyítsa meg a betegeket, annélkül, hogy előre jönnétek. Hiszem, hogy ő megteszi, imádkozom az igéje alapján azért, mert az emberek Krisztushoz jönnek. mindent megtettem, amit csak tudtam. Az Isten tisztelet után jöjjetek előre az oltárhoz. Minden este késő lett, kérlek, nézzetek ide, imádkozzatok és fohászkodjatok, nézzetek ebbe az irányba, ha Krisztus, akiről beszéltem, aki az Istennel való kiengesztelés itt lenne az emelvényen, akkor a Biblia azt tanúsítja, hogy ő a főpap, aki együtt érez gyöngeségeinkkel, ha megérintjük. Hányan tudják, hogy így van írva? Ugye? Amikor az asszony megérintette, Jézus hátrafordult és megkérdezte, ki érintett meg? A nép közé nézett és megtalálta, kinyilatkoztatta az asszony állapotát és mondta, a hited megmentett, igaz? A Biblia azt mondja, ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Ez volt a Messiás írás szerinti jele, amikor a földön járt, csodákat művelt a zsidók és a samáriaiak előtt, de nem a pogányok előtt. Hányan tudják, hogy így van? Ez volt a méltóságának a pecsétje. Nos, figyeljetek ide a következő pillanatokban. Higgyetek mindannyian, és tekintsetek Krisztusra. Mondjátok, Uram Jézusom, szükségem van rád. Sajnálom az embereket. Az egyik ezt mondja, így kell tenni, úgy kell tenni. Így igaz, amúgy igaz. Hát honnan tudja meg az ember, hogy hova menjen? Az amerikaiak és a kanadaiak a legzavartabbak a világon. Ez igaz. Ha valahol misszionáriusra van szükségünk, akkor ez az észak-amerikai kontinens, és nem Afrika. Biztos vagyok benne, hogy Tomsz testvér, aki éppen itt áll, helyesnek tartja. Ugye, Tomsz testvér? Igaz? Ha valahol misszionáriusokra van szükségünk, akkor csak is itten. Nem mondom vádolásból, hanem isteni félelemből és tiszteletből. Az iskolázott pogánnyal nehezebb foglalkozni, mint az iskolázatlannal. Pogány azt jelenti hitetlen. Aki okoskodónak és önteltnek tartja magát, azzal nem tudtok foglalkozni. De aki tudja, hogy semmit sem tud, gyorsan elismeri Krisztus, ha róla szóltok. Ez igaz. Őt nem akarják kikutatni, hanem egyszerűen elhiszik, és ezzel le van szegezve. Néha 10 000 számra jönnek egyszerre. Nem akarok több időt eltölteni. Azt érzem, hogy most itt van a Szentlélek. Az ő szava mindig itt van. De hiszem, hogy a jelenléte most ereszkedett le erre a gyülekezetre. Innen láthatom az egész gyülekezetet. Keményen prédikáltam. Ha a Szentlélek ebben a teremben erről az emelvényről hív és ugyanazokat a csodákat műveli, mint mikor a földön járt, hányan tesznek bizonságot, hogy nagyobb hitet nyertek és boldogok? Mi azt szeretnénk, hogy mindegyikkel történjen valami, bárhol vagytok is. Csendesedjetek csak el, és várjatok az Úrra. Egyelőre szeretnék imádkozni. Nekem nincsen képességem megmondani a bajotokat, még akkor sem, ha megkérdeznétek. Bennem testvér, mi a bajom? Ha az édesanyám itt volna és megkérne, Billy, mi az én bajom? Én neveltelek fel, és tápláltalak gyermekkorod óta, édes gyermek, mi a bajom? Nem tudnám, ha csak nem Isten megmondaná nekem. Én nem rendelkezem ezzel a képességgel. Isten kegyelme cselekszi. Közületek sokan betegek. Isten meg akar gyógyítani benneteket. Már megtette. Ő azt szeretné, hogy hittel járuljatok hozzá. Mindjárt meglátjuk, hogy mi fog történni a gyülekezetben. Ti ezen az oldalon kezdjetek imádkozni, és mondjátok, ó, Istenem, könyörülj meg rajtam. Én meg vigyázok. Talán felteszitek a kérdést, miként történik, és hogyan teszed, Brennan testvér? Valami történik, amit nem magyarázunk meg. Arra a tűzoszlopra gondolunk, amelyet tudományosan felvettek, és ezzel be van bizonyítva. Láthatjátok a képen, de gondoljátok jól meg, mintha ez volna az utolsó hirdetés. Az én szavam igaz, mert a Biblia igaznak bizonyította, a Szentlélek is. Tehát a tudományos világ is tudja, hogy ez igaz. 3 tanunk van, adjon az Isten nekünk 3 tanút, legalábbis 3-at. Ha Isten megteszi, örülni fogok neki, csak 3 legyen. Imádkozzatok csendesen. Bárhol vagytok is, ebben az épületben nem számít. Akár elől, akár hátul. Látjátok, hogy sok lélek van itt. Remélem, hogy mindannyian ide néztek. Figyeljétek meg, a fénykör ott van, ahol a lépcsőfokok vannak. Látjátok, hogy ottan mozog? éppen most jelent meg. Ez az a fény, amely a képen van. Ennek a jelenlétében a Bibliám előtt és a mennyek és a föld teremtője előtt kijelentem. Hiszem, hogy ez ugyanaz a fény, ugyanaz a tűzoszlop, aki Izrael fiait vezette. Hiszem, hogy az a tűzoszlop testé lett és közöttünk lakozott Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az alakjában. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az ige szerint mondta itt a földön, Istentől jövök és Istenhez megyek. Hiszem, hogy mikor visszatért, ugyanabban a fényben jött el, amelyben volt, mikor Izrael gyermekeit vezérelte. Hiszem, hogy ez ugyanaz a fény, amely Pállal találkozott ott a damaszkusi úton, olyan világosság vette körül, hogy összeragyott, holott akik vele voltak, nem látták a fényt. Én sem tudom, hogy látjátok-e. Hiszem, hogy ez ugyanaz a fény, amely Pétert kifezette a tömlöcből, amikor azt gondolta, hogy álmodik, a kapuk megnyíltak és ő szabaddá lett. Igazán hiszem, hogy a mindenható Isten, a menny és a föld teremtője, Jézus Krisztus, az ő fia, aki most jelen van. Ő válaszolni fog annak az asszonynak az imájára, aki épp ott ül. A fény amögött a szőkehajú asszony mögött van, a fekete hajú asszonyon. Ő idegbajos. Figyeljétek csak meg! Az az asszony, aki éppen előre néz annak a férfinak a háta mögül. Te idegbajos vagy, hölgyem. Igen, a fekete hajúról van szó. Melletted ül egy férfi. Neki fáj a háta. Van-e imajegyetek? Nincsen. Nem is kell nektek. Ti házas pár vagytok. Igaz? Én nem ismerlek titeket, soha nem láttalak, tehát nem tudhatok semmit rólatok. Igaz? Mindketten meggyógyultatok. Jézus Krisztus meggyógyított. Atyám, adj még egyet. Ott van egy férfi, közvetlenül a hátuk mögött, egyenesen rám néz. Neki epevaja van. A te neved Clarence. Te nem vagy innen. Grand Prairie-ből vagy, igaz? Vége van a te epevajodnak. Menj haza és légy egészséges. Talán azt mondjátok, hogy tudtam a nevét. Nem, de tett ilyesmit Jézus is, amikor a földön járt. Ő megmondta Simeonnak, hogy ki volt ő és az apja, és hogy Péter lesz a neve, igaz? Ő még mindig ugyanaz. Ámen. Nem tudom, hogy mit hisztek ebből, de ami engemet illet, mondhatom, hogy itt van a Szentlélek. Mit gondolsz te erről, Uram, aki ott ült? Hiszel te is? Neked bőrbetegséged van. Ugye igaz? Ha igaz, emeld fel a kezedet. Hiszed, hogy Isten meggyógyít? Még mondok neked valamit, mi alatt a betegségedet kimondtam, megláttam azt a férfit a gyermekkel. A gyermeknek is bőrbetegsége van, igaz? Tedd rá a kezedet a gyermekre. Ó Jézus, Isten fia, gyógyítsd meg mind a kettőt Jézus nevében kérlek. Ámen. Kihívom a hiteteket. A fény ott lebeg az egyik asszony fölött. Magas vérnyomása van. Álljál csak lábra. A neve Fishbrook. Ebből a városból való. A 125. számú utcában lakol. A házszám 13104. Ez pontosan igaz, ezért emeld fel a kezedet. Köszönöm, asszony, menj haza, te meggyógyultál, Jézus Krisztus meggyógyít. Kihívom a hiteteket Jézus Krisztus nevében. Tekintsetek fel, és higgyetek. Legyetek csendesek, mi van veletek itt ezen az oldalon? Higgyetek csak, Isten nem személyválogató. Mi van veled, te szőkehajú férfi? Hiszed, hogy Isten reumát is meggyógyít? Ha igen, emeld fel a kezedet, vagy állj lábra, integes. Jól van. Hazamehetsz. a hited meggyógyított. Ámen. A sor végén ül egy asszony, rám néz, neki is reumája van, és fáj a háta. Asszony, elhiszed, hogy Isten meggyógyít? Ha teljes szívből elhiszed, megkaphatod. Menj haza, és légy egészséges. Hát mit gondoltok ti? Fogadjátok el? Az asszony elszalasztotta a gyógyulását, a fény visszatért ide. Te szívfajos vagy itt az első sorban. Far, testvérnő, elhiszed, hogy téged is meggyógyít? Az édesapádnak lelki problémája van, igaz? Te nem jössz ebből a városból, hanem az Egyesült Államokból. Hegyes-völgyes tájról jössz, Pennsylvániából. Warren nevű városból, emeld fel a kezedet. Most meggyógyultatok, mindketten, Jézus meggyógyított. Hisztek az Úrnak? Persze, hogy hisztek. Hiszitek, hogy itt van? Most azt szeretném, hogy mindazok az asszonyok és férfiak, akik visszaestek, vagy Krisztust régen befogadták, jöjjenek előre, mielőtt a betegekért való imával végzünk. Egy pár percre jöjjetek ide, míg itt van a kenet. Jöjjetek ide ti, akik felemeltétek a kezeteket, jöjjetek Krisztus jelenlétébe, hogy imádkozzom az áldásért, jöjjetek gyorsan ide, hogy végezzünk az imával, gyertek ide. Gyertek Jézus Krisztus jelenlétébe mostan. Akartok jönni? Jól van. Gyere, bűnös barát, visszaesett, langyos és közömbös ember, gyertek le az erkélyekről, most lehetőséget adunk nektek, ide jöhettek, hogy átadjátok a szíveteket az Úr Jézusnak. Ő legyőzte a halált, biztos vagyok abban, hogy tudjátok, hogy kiről szólok, ha nem volna itt, nem engedné meg, hogy így cselekedjem. Ha meg akartok szabadulni a bűnös szentől, akkor kérlek, gyertek le ide éppen mostan. Mi van veletek, kanadaiak? Hát mi van? Jó, ha tartózkodó az ember, de ne legyetek mered, mert szomorúságot okoztok Isten lelkének, és nem lesz ébredés. Hallgassatok rám, mert én az Úr Jézus nevében szólok hozzátok. Törjétek meg a ti megáltalkodott kevésségeteket, és az esetlenségeteket, boruljatok térdre, ti ugyan tudjátok, hogy szükségtek van a megtérésre. Én Jézus Krisztus Urunk nevében szólok hozzátok. Ti pedig tudjátok, hogy ha ébredést akartok, akkor a szívünknek meg kell melegedni Istenben. Több tucat ember van itt. Ők tudják, hogy itt volna a helyük az oltár körül. És ha én Isten szolgája és Isten prófitája vagyok, akkor én az ő nevében szólok. Találjátok meg a helyeteket az oltár körül. Nagyon hűvös vagytok. Jobb, ha Istennel rendbe jöttök, mert jön az idő, amikor kiáltozni fogtok, hogy legyen ilyen alkalmatok, de nem jön többé. Így szól az Úr. Ez Isten, aki így szól. Foglaljátok el a helyet az oltár körül. Ti, akik közömbösek vagytok, szégyeljétek magatokat, mert ha leszáll a Szentlélek és azt cselekszi, amit láttok itt köztetek, ti ott ültök, mintha agyonfáznátok. Keljetek fel és jöjjetek az oltárhoz, térjetek meg, vagy elvesztek. Ez az igazság. Én nem tudom, hogy miért mondom ezt. Valami erre kényszerít, hogy mondjam. Ez figyelmeztetésül szolgál. Lehet, hogy ez lesz az utolsó alkalmatok. Térjetek meg! Én nem törődöm azzal, hogy melyik gyülekezethez tartoztok. Ha nem teltetek el a ti szívetekben Isten szeretetével, akkor még bűnösök vagytok. Akkor az úton vagytok a pokolba. Ez úgy szól az Úr. Ugyanaz az Isten, aki a lelkeket megkülönbözteti itten, és kijelenti, hogy milyen állapotban vannak, ugyanaz az Isten az, aki éppen most megszólít titeket. Én Jézus Krisztus nevében szólok hozzátok, meneküljetek az oltárhoz, és tartsatok bűnbánatot, mielőtt Isten megfordítja a kockát, és ti örökre elkárhoztok. Úgy szól a Szentlélek, aki most köztetek van. Gorombának tűnik, de ő az, aki szól. Én csupán azt mondhatom, amit ő akar. Isten tudja, hogy magamból nem mondtam volna ezt. Valami erre kényszerített. Mondd ezt. Én meg csak Istennek a szavára hallgatok. Mi alatt még énekelünk, jöjjön minden lélek előre, aki beszenyezte magát. Jobb, ha most jöttök. Ő volt az, aki megszólított. Ő szól a szívetekhez, hiszen ő ismeri. Ennek az országnak szüksége van, hogy megtörjön. Szíveteknek meg kell törni, mielőtt helyreállíthat az Úr. Oly sokáig jártatok a gyülekezetbe, és mohával benőttetek, esetlenné váltatok a lelki dolgokkal szemben. Szükségtek van bűnbánatra, szükségtek van egy régi módi tapasztalatra, amely betölti a szíveteket Isten szeretetével. Emlékezzetek meg róla, az én szavam nem hagy el titeket, míg éltek. Ez az igazság. Én Jézus Urunk nevében szólok. Amen. Hadd mondjak el még egy dolgot. Ha zúgolódás van köztetek, akkor jobb, ha most azonnal rendbe hozzátok egymással. Úgy tűnik, mintha egy sötét függöny leereszkedne ebben a teremben. Az én lelkem nem fog örökké pereskedni az emberrel. Ha az én szívem nem lenne rendben Istennel, akkor felállnék és idejönnék az oltárhoz, hogy rendezem. Barátaim, már évek óta nem tapasztaltam, hogy így szólt a mindenható Isten. Régen nem volt olyan érzésem, mint most egy pár perccel ezelőtt, mikor láttam, hogy a sötét függöny leereszkedett ebbe a terembe. Ez nem volt az én szavam és az én akaratom, hogy így szóljak. Isten tudja, hogy ez az igazság. Valami nincs rendben. Barátaim, figyeljetek ide! Én nem vagyok kompromisszukat kötő ember, se nem szeretem az agyvalékot. Én elmondom az igazságot, és Isten megerősíti, hogy az igazat mondom, ez úgy van. Annyira a gyülekezeteitekhez ragaszkodtok, hogy kint hagyjátok Krisztust. Örülök neki látni a meggyőződéseteket, a pásztorok is itt vannak. Ne gondoljátok, hogy ők kinevetnek titeket, biztosan megszeretnek titeket, és soha nem felejtenek el. Én becsülöm azt az embert, aki ide jön rossz állapotában és bevallja bűnét. Gondolom, hogy mindegyik pásztor, akit Isten megváltott, ugyanígy gondolkodik. Ők is becsülni fognak titeket. Kérem, hogy a pásztorok ide jöjjenek. Imádkozzunk együtt. A többiek, a hallgatóságból, a misszionárusok, a lelkészek, vagy bárki vagytok is, gyertek előre, gyertek ide, hogy imádkozzunk. Álljatok az emberek köré. Álljatok az emberek köré. Az összejövetel már sokáig tartott, de mégse történt semmi. A vakoknak már látni kellene, a süketeknek már hallani kellene. Mi látjuk azokat a tolószékekben, azonban egyet sem látunk eddig felállni. Tudjátok, hogy szégyenli kell magunkat, mert valami nincs rendben, ki kell takarítani. Isten azt akarja, hogy ébredés legyen itt Edmontonban. Tudom, hogy ő küldött ide. 10 évig vártam rá, hogy eljöjjek Edmontonba. Az ördög távol akarja tartani tőlünk az ébredést. Ti majd felismeritek az igazságot. Nem törődöm azzal, hogy mit gondoltok rólam. Az nem számít. Itt valami nincs rendben. Isten elküldött ide, hogy egy mozgás legyen és ébredés. Bűnösök maradtok, ha nem jöttök elég gyorsan, és mindent megtesztek, amit csak tudtok. Nem törődöm én a felekezetekkel. Ők ott rendben vannak. Menjen mindenki oda, ahova akar. Én azonban ébredést szeretnék látni. Isten is ébredést kíván. Talán ez lesz a ti utolsó alkalmatok, ezért jöjjetek most, míg lehet. Mindenkit meghívunk. A metodistákat, a baptistákat, a katolikusokat, a protestánsokat, a zsidókat, még a buddhistákat is, bármi vagytok is. Kérlek, jöjjetek, kérve kérlek, jöjjetek ahhoz, aki legyőzte a halált. Máskülönben mindegyik asszony és férfi ízlenni fogja a halál. Ez oly biztos, amint itt ültök. Ti ám nem tudjátok, hogy mikor következik be. Bizony, hogy én az Úr szavát hirdetem, senki sem mutathat rá az ujjával, és mondhatná, hogy nem hirdetem nektek az Úr szavát, hisz Isten leereszkedett és megerősítette, hogy ez az igazság. Mi meg csak úgy üldögélünk annélkül, hogy történne valami. A beteg emberek várnak a gyógyulásukra, szégyenünkre válik, ébredésre van szükségünk, megrázkodásra és felébredésre van szükségünk, ez igaz. Felejtsd el a felekezetieskedést és a többit, szoruljatok egymáshoz, mert Isten így van. Nem én vagyok az, hanem Isten, én csupán egy halandó ember vagyok, én is rá vagyok szorulva az Isten kegyelmére, testvérem, ő itt van, ő ismeri a szívedet, aki a szíveket ismeri, azt mondta nekem, hogy szóljak így, ezért szólok így, a vér nem szárad rám az ítélet napján, én Jézus nevében szólok, elmondtam nektek az igazságot, Isten itt van, ámen. Be van bizonyítva, hogy én a Szentlélek kenete alatt álltam. Figyeljétek csak meg a gyülekezeti tagokat és a többieket, hogy milyen az állapotuk. Barátaim, nekünk szükségünk van egy felrázásra, hogy letegyük a terhünket itt, és Istennel mindent rendezzünk. Erre van szükségünk, aki az imádságnak szentelte magát, és érdekli ezek az emberek itten, és rendben van Istennel, álljatok fel félelemben és tiszteletben, hogy imádkozunk ezekért az emberekért. Amen. Szeretnétek egy másik pünkösdi estét látni? Rajtatok múlik. Akitől pünkös származik, itt van a Szentlélek. Bűnösök, térjetek meg, visszaesettek, hoztatok mindent rendbe Istennel. Saját módotok szerint emeljétek fel a kezeteket, és mondjátok, Isten, bocsáss meg, kegyelmezd meg nekem, segíts rajtam, küld el a régi módi Szentlélektől fakadó pünkösdöt. Ó, örökké való Isten, hozzád járulok Jézus Krisztus nevében. Az ördögöt megfettük, minden betegség változékát egészségé. Hirdettük az igét, Isten ereje által minden démon legyen kiűzve ebből a teremből. Add meg, Uram, dőljön be minden válaszfal, az okoskodás, a felekezetieskedés és az eszmevilág. Szálljon ránk éppen most a Szentlélek, hogy beteljen minden lélek a szél mozgásával. Töltsd be ezt az auditoriumot a Szentlélek beragyogó erejével. Küldd el a lángot minden szívbe. Ó, örökké való Isten, aki ismered az emberek szívét, aki megjelentél a tűzoszlopban, mosd le a bűneinket és vétkeinket, igazítsd el ezeket az embereket, add meg, Uram. Emeljétek fel a kezeteket, és áldjátok őt. Hála és dicsőség neki, áldott legyen az Úr neve, a sátánnak menekülni kell. Ámen. Áldott legyen az Úr neve. Emeljétek fel a kezeteket, és dicsőítsétek őt. Mondjátok, köszönöm, Uram, hogy megváltottál. Dicsőítsd őt. Áldott legyen az Úr neve. Egy testvér imádkozik.
Give him glory, all ye faithful.
Emeljétek fel a kezeteket ő hozzá. Rázzátok le magatokról ezt a régi rideg formákat. Azt szeretném, hogy kezet fogja azzal, aki melletted áll. Ha valakit megsértettél, menj el oda és fog kezet vele. Isten áldjon meg titeket, testvérem. Áldjon meg titeket, metodistákat, baptistákat, bárkit is vagytok. Fogjatok kezet. Ez helyes. Mondd, testvérem, bocsáss meg nekem, ha megbántottalak. Én szeretlek téged, becsüllek téged, testvérem vagy. Te kell lesz nekem. Mi testvérek vagyunk. Azt szeretném látni, hogy Isten mozogjon köztünk. Hiszem, hogyha a tolószékekben ülő emberek elkezdenek imádkozni, éppen most történni fog valami, ez egész biztos. Ó, mi csodálatos! Fogjatok kezet, emeljük fel a kezünket. Mindenki úgy érzi, hogy kitisztult, mikor a Szentlélek cselekedett. Emeljétek fel a kezeteket. Úgy látszik, hogy a Szentlélek munkálkodott köztetek. Áldott legyen az Úr neve. Ó, mi csodás! Csodálatos-e ő számotokra? Csodálatos-e ő számotokra, jelente annyit, mint az élet. Hallgassatok ide! Szemek látták, fülek hallották, ami meg van írva. És mi van? Ő ugyanaz tegnap, ma is mindörökké. Hiszem, hogy készen vagyunk az ébredésre. Hiszem, hogy készen vagyunk. Hányan kezdnek újból imádkozni? Hányan akarnak újból előre haladni? Épp most emeljétek fel a kezeteket, ha kezdeni akartok. Mi egyszerűen előre haladunk. Ha valami akadályoz, tegyétek félre. Kezdjük el ebben az órában. Hadd lássunk meg Istentől küldött és mennyből fakadó ébredést, aminek következtében a vakok látnak, a süketek hallanak, a némák megszólalnak és a bénák járnak. Persze, hogy megindulhat, de nem olyan merev és formákhoz ragaszkodó emberek között. A véleménykülönbségünket is le kell rakni, hogy bemehessünk a lélek mozgásába. Csak azután láthatjátok, hogy történik valami. Mikor Elizeus megkérte egy énekest, hogy énekeljen, a prófitára szállt a lélek. A szent lelket be kell engedni először, és csak azután lesz kijelentés, és minden más jó dolog Istentől. Isten áldjon meg! Aki őt szereti, mondja ámen! Hajtsuk le a fejünket egy pillanatra. Megkérem az egyik testvért, hogy imádkozzék velünk, ha akarja, és bocsásson el minket. Rend. Itt vége van az angol eredeti hangszalagnak. Ezt a prédikációt részben már lefordítottam. Az első szöveg az Efer sorozatban van. Itt azonban komplett a szolgálat. Az eredeti kanadai hangszalagot később tudtam megszerezni. Mikor részben lefordítottam, hiányzott az eredeti hangszalag. Elnézést kérek ezért, a fordító. Isten áldjon meg titeket!